Kedves hallgatók, ez itt a Szóldal Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, immár 7. alkalommal Szólj be a papnak Szombathelyen. Vágjunk is bele a mai témánkba, de bemutatom először a vendégeinket. Gregersa Labosa György evangélikus lelkészt, Jakab Bálint református lelkészt, Székely János katolikus papot, a Szombathelyi Egyházmegye püspökét, és Varga László Otto baptista lelkészeket, akiknek a mai este során fel lehet tenni a kérdéseiket. És mindjárt én kezdenék egy olyan kérdéssel, amikor én megtudtam, hogy mi lesz a mai este témája, ez pár héttel ezelőtt volt, akkor az volt az első gondolatom, hogy már megint. Tehát, hogy a csapból is, tehát, hogy mindenhonnan, állandóan, töménytelenül csak a szexualitásról kellene beszélni, és mindenféle formában. De az első kérdésem, hogy erre felkészítik-e a református, evangélikus, baptista, katolikus lelkészeket, papokat, mondjuk a szemináriumban, vagy a tanulmányaik alatt, hogy ezek a kérdések, ez a téma, ez ilyen fokon jelen van az életünkben.
Hát valakinek meg kell kezdeni. Szóval őszintén a teológián nem készítenek fel erre. Sok minden elméleti tudást adnak, adminisztrációt is tanítanak, lelki gondozást is tanítanak, gyülekezet szervezést is tanítanak, de igazából az ember ezekkel a kérdésekkel lelkipásztorként akkor találkozik, amikor kikerül a gyülekezetbe, ráadásul amikor még én kezdtem, most magamról beszélek, majd a többiek elmondják a saját teológiai tanulmányaikat, akkor ez nem volt ennyire központi kérdés, mármint a szexualitás, sem a teológiában, sem pedig a társadalomban. Ma három fontos, vagy három központi kérdés van, az egyik a táplálkozás. Ez mindenhonnan ez folyik, az egészséges táplálkozás, ilyen vagy olyan. Tehát ahol nincs gasztró, ott nincsen élet. Már annyira, ez különben a nyugati társadalom, ez az első, a második pedig az a politika, és a harmadik a szexualitás, tehát ezzel a hárommal nagyjából ma a társadalmat, most a fővonalakba az érdeklődés le lehet írni. Nem akarom leszűkíteni, csak tehát mindig vannak ilyen korszerű témák, nem készítettek fel, de az ember óhatatlanul találkozik, illetve a teológiai tanulmányai során azért kap olyan alapállásokat, illetve az egyházak hitvallásai. Én az enyémet jobban ismerem, a többiekét is valamennyire, legalábbis a katolikust és az evangélikust. Tehát a hitvallások azért ebben eligazítást adnak.
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hadd kezdjem egy gyerekkori élménnyel, az egyik legalapvetőbb élmény, ami nagyon mélyen belém ivódott és elkísér. Édesapám általában későn jött haza fél hét körül munkából. Ő szeretett sokat dolgozni a gyárban, ahol ő egy nagyon fontos állást töltött be. És édesanyám ilyenkor mindig a konyhában volt, vacsorát készített. És emlékszem arra, hogy ahogyan csörrent a kulcs a zárban, édesanyám villámgyorsan megtörölte a kezét. Látszott rajta, hogy nagyon izgatott, és nagyon örül, és sietett ki az ajtóhoz. És ahogyan nyílt az ajtó, édesapám és édesanyám mindig átölelték egymást. Minden este így indult. Gyönyörű volt látni. Vacsoránál mindig egymás mellett ültek, és a vége felé gyakran volt, hogy egymás kezét fogták. Szintén gyönyörű volt látni. Azt, hogy mi a szerelem, mi a házasság, mi ennek az egésznek az isteni álma, terve, azt úgy gondolom, hogy minden kicsi gyerek szívja magába a családjában. Tehát ennek a lényegét tudtuk már, én úgy gondolom, 5-6 évesen. Egy másik dolog, amit röviden megemlítenék, nyilván teológián is tanulunk ilyen témákról. Létezik ilyen tantárgy, hogy erkölcs tan, ahol egy kicsit azt az álmot, amit Isten megálmodott az emberről, hogy hogyan kellene élni, mire való az életünk, mi ennek az emberhez méltó gyönyörű megélési módja. Mi az az isteni harmónia, ami bele van teremtve a világba. És ha azt fölismerem, aszerint élek, akkor tudok kiteljesedni. Tehát volt egy ilyen nagy tantárgyunk, aminek mindenféle ágaboga volt, mint társadalmi, erkölcs, államok, magántulajdon, stb. Ilyesmi témák, de egy hatalmas téma a család volt, házasság, gyermekvállalás és minden ezzel kapcsolatos téma. Tanították egy kicsit a pasztorálisban a házasságra való fölkészítést, amit minden papnak kell tennie esküvő előtt. Az egyháznak meggyőződése, hogy ez egy óriási nagy kihívás. Egy életen át valakit szeretni, megismerni, a terheit hordozni. Tehát ez nem egy könnyű kaland, hanem ez olyasfajta dolog, mintha az ember egy teljesen ismeretlen földrészre elmenne. Ott is kell tudnia, hol van a repülőtér, hogy jutok a hotelbe, mi a pénz, nem milyen nyelvet beszélnek, milyen betegségek vannak. Az ember fölkészül már egy rövid külföldi utazásra is. A házasságra százszor inkább kellene. Nagyon nagy probléma, úgy gondolom az, hogy rengeteg fiatal úgy csöppen bele, hogy alig fogja föl azt, hogy itt mi is a feladat, hogyan kell a társamat szeretni, milyen egy férfi lelke, milyen egy nőnek a lelke, az érzéseit hogy fejezi ki. Tehát tanultunk egy kicsit erről, egyetértek itt lelkész úrral azzal, hogy nem, nyilván olyan mélységben, ahogy az életben ez előjön, nem lehet iskolapadban megtanulni, de azért sok mindent hallottunk. Egy kicsi pszichológiát is tanultunk, fejlődés, lélektant és sok mindent. Nekem a legnagyobb tanulás ennek kapcsán a szüleim szép házasságának az emlékén túl a rengeteg házas pár, akiket kísértem az életem folyamán. A szép pillanataikban is, de a nehéz küzdelmeikben is. Rengeteget tanultam ebből. Én néha elcsodálkoztam, hogy öreg papok, akik soha házasságban nem éltek, tehát nem tudják ezt belülről tapasztalatként átélni, hogy mi is ennek a súlya, terhe, a célja. De másodlagosan pedig, mint lelkivezetők, rengeteg házasságot kísértek. És néha döbbenetesen nagy bölcsesség volt bennük a házassággal kapcsolatban is. Talán ez a három terület, ahol én kicsikét a házasság titkát megismertem, vagy erről tanultam, hallottam.
Köszöntök mindenkit, és kicsit talán hagyj folytassam ezt a gondolatsort, illetve én is egy ilyen személyes, két személyes dolgot emelnék ki, csak nagyon röviden. Az egyik szintén a gyerekkorom, és szintén a szüleimhez kötődik, ugye mi négyen voltunk, vagy vagyunk testvérek, és én a legkisebb voltam, és viszonylag későn születtem az elsőhöz képest, tehát 10 év van közöttünk. És hát én voltam ott a maradék, úgymond, és nekem is nagyon sokat jelentett az a minta, ugye, ami a férfinő minta, férj, feleség minta volt, amit édesanyám és édesapám megéltek, ugye ő lelkész is volt, tehát lelkész családban nőttem fel. Ez ami hasonlókat éltem át, amit Püspök úr is elmondott, és ugye ez egy érdekes dolog volt, ez az én kiváltságom lehetett kiskoromban, amikor már nagyok nem voltak otthon, hogy amikor ez az intim helyzet előjött, mint férj és feleség között, és én itt mentem kicsi gyerekként, akkor pedig oda vittek és maguk közé vettek engem. És nyilvánvalóan, ha valaki így nőhet fel Isten kegyelméből, mert ez egy nagy ajándék, akkor, és ezzel azt hiszem, egy kicsit már tematizáltuk is a beszélgetést, bár nem akarjuk túlságosan előre tematizálni, hogy akkor olyan minták alakulnak ki, amelyek nagyon sok kritikus helyzetben megtartanak. És engem is megtartott a serdülőkorban, ezer és ezer dolog jött elő, nyilván fiatalkorban, még akkor is, hogyha egy viszonylag védett körben nő fel az ember, de azért sok minden éri iskolában, baráti körökben, ugye 80-as években kezdtem felnőni, 80-as évek végén. Tehát ezek a minták, és természetesen az a nem csak a házasságban tett minta, vagy a szeretet mintája, vagy annak a érezhető jelenléte, hanem a hit is sok mindenben segített. A tanulmányokra, igen, tehát a hittudományok, azok szokták róla mondani, és ez szerintem felekezetenként nincs nagy különbség, hogy egy kicsit mi a 19. század, 20. század elejé rendszerekbe gondolkodunk, talán most kezdenek új tematikák bejönni a teológiai oktatásba, és vagyis olyan témák, olyan témafeldolgozások, megközelítések, talán a pszichológiának, a mentálhigiénének a jelentősége, ami mondjuk korábban nem volt, és mondjuk még az én időszakomban is csak éppen elkezdődött. És hát amit Püspök úr is elmondott, meg lelkész úr is, nyilvánvaló a gyülekezeti életben, vagy a gyakorlati papi életben tapasztal meg az ember nagyon sok olyan dolgot, amire nyilván keresi a választ. Nekem nagyon sokat jelentett az, hogy 10 év szolgálat után nem doktoráltam, valami szép teológiai, mondjuk a Ószövetség valamelyik szép régi Héber szövegének a elemzéséből, hanem a mentálhigiénét végeztem el a SOT-én, ahol nem lelkészek és nem lelki gondozók között, hanem értelmiségi emberek, velem egykorúakkal az élet különböző területéről voltunk együtt, és olyan dolgokat éltünk át, és inkább olyan látást sikerült szerezni, ami a lelkészi munkámat, meg a diakóniai munkámat segítette. Ami a konkrét kérdést illeti, hogy mert itt legalábbis az előzetes kérdések alapján látom, hogy azért ez egy nagyon izgalmas dolog, ez a ugye az alternatív életkapcsolatok, vagy a homoszexualitás, azzal pedig az első olyan konkrét élményem az volt, amikor, és ez már egy kicsit jellemző, amikor Nyugat-Európában, Bécsben tanulhattam 2,5 évet a Bécsi Egyetemen, az evangélikus hittudományi, vagyis hát az egyetemnek a evangélikus teológiai fakultázsán, és na ott ez már napi téma volt, ez az egész kérdés, ami nekem nagyon szokatlan volt, ez ugye 94, tehát a rendszerváltozás után nem sokkal. Nem maga a téma, hanem az, hogy ez ennyire élénken foglalkoztatja nyugati testvéreinket. Egészen odáig menőleg, hogy mindenféle aláírás gyűjtések voltak, és minden ilyen egyetemista akciók, pro és kontra. És akkor éreztem meg azt, illetve kezdtem azon gondolkodni, hogy előbb-utóbb ez itten a Hegyeshalmi határnál nem fog megállni, és ez a kérdés nagyon hamar itt lesz, és hát ez itt is van. Persze sok évezredes kérdések ezek, de most, hogy ez ennyire előtérbe került, ez egy olyan helyzet, amiben az egyházaknak viszont meg kell, hogy szólaljanak, és foglalkoznunk kell vele.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát, hogyha személyesen kezdeném, akkor én pont fordítva vagyok, mint az előttem szólók, mert mind a nekem, mind a feleségemnek a szülei elváltak, és hát mi nem láttunk egy igazán jó példát. És mi bennünk inkább az munkált, hogy hú, ezt szeretnénk nagyon jól csinálni, mert átéltünk dolgokat, amit gyerekként nem volt jó. Aztán, ahogy belefogtunk, sok-sok küzdelem és próbálkozás jellemezte az életünket, mert annak idején, amikor megházasodtunk, talán nem volt még, legalábbis a mi egyházunkban nem volt még akkora nagy kultúrája a házasság felkészítésnek. Tehát ami nekem nagyon fontos, az a személyes tapasztalatom, amit az elmúlt időszakban feleségemmel együtt átéltünk, és azt mondhatom, hogy akár, hogyha rossz példa van az ember előtt, de van benne egy ragaszkodás Istenhez, és egy szándék, hogy ő jól szeretné csinálni, akkor Isten megsegít ebben. A teológián nálunk sincs külön ilyen tantárgy, viszont hát Isten igéje, a Biblia, az számtalan helyen beszél erről a témáról, úgyhogy akár így a teológián is, illetve a szolgálatomnak az idejében sok-sok biblia tanulmányozásban találkoztam ezzel a témával, illetve lelki gondozások tekintetében, ahogy az ember beszélget házaspárokkal, élettárs viszonyban levő emberekkel, egyedülállókkal, akik küszködnek ilyen témákkal, akkor egyre hát mélyebb tudásra tesz szert. Úgyhogy itt tartok most én ebben, továbbra is tanulom ezt a területet, hiszen a társadalom valóban nagyon gyorsan változik, és újabb és újabb kérdések jönnek föl.
Arra gondoltam, hogy kezdjük a 6. parancsolattal, és ezen belül is egy kicsit azzal, hogy ennek mindenkorban más jelentése van, vagy van egy egyetemes jelentése, ami koroktól, évszázadoktól, szokásoktól és mindentől független? Tehát, hogy hogyan értelmezzük, vagy hogyan lehet jól értelmezni ezt a parancsolatot? És hozzá is kapcsolom mindjárt a másikat. Van egy célja egy bűntudatkeltésnek, mondjuk, hogy most, ha ezt annyira hangoztatjuk?
Én elindulnék onnan, hogy mi a Teremtőisten álma rólunk. Az egész 6. parancs szexualitás kérdés, azt gondolom, hogy akkor látjuk helyesen, ha ebben a nagyon nagy távlatba helyezzük bele. A kereszténység alap meggyőződése az, hogy Isten, aki alkotott minket, akiből van a világ, és vagyunk mi is, ő örök szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Benne élet árad, örök szülés és örök születés. Az Atya szüntelenül mindent átad a Fiúnak. A Fiú mindent befogad, és mindent azonnal visszaad. Az Atya a szeretet örök extázisában él. És ennek az Istennek vagyunk a képmásai. A Teremtő Isten szeretetre teremti az embert. Férfinak és nőnek teremti. Beleír a teremtett világba egy gyönyörű isteni törvényt. Szinte a testünkbe. A férfi testébe azt, hogy a nőre irányul. A nőjébe, hogy a férfira, és hogy a kettő egyesüléséből élet fakad. Ez egy nagyon mély Isten által adott rend. A Teremtő Isten azt akarta, hogy minden élet, minden emberi élet szerelemből, szeretetből fakadjon. Ott legyen a gyermek élete mögött, és nem csak a fogantatásakor, a szüleinek a szerelme. Azt akarta, hogy az élet szeretetből szülessen. És megfordítva azt akarta, hogy a szeretetből élet szülessen. Ne záródjon egy páros önzésbe, hanem túlcsorduljon, termékeny legyen. Ez Isten álma, szeretetre teremt. A parancsot, amit megfogalmaz a Biblia, hogy ne paráználk, hogy ne törj házasságot. Ezt elsősorban, vagy amit Jézus mond, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Vagyis a házasság fölbonthatatlan, maga Isten köti össze. Ezt elsősorban nem úgy kellene látnunk, mint tilalmakat. Tilalom fákat, amik gúzsba kötnek, vagy bűntudatot okoznak. Hanem azt gondolom, hogy mindenek előtt úgy kellene látni, mint örömhírt. Jézus azt tanítja, hogy lehetséges egész lényemmel, egész életen át, totális önátadásban élni. Lehet az életemet odaadni egészen, és valakitől ezt meg is kaphatom, hogy az egész életét nekem adja. Nem csak akkor szeret, amikor ez könnyű, kényelmes, kellemes, a gyöngeségemmel együtt, a sebeimmel együtt szeret és elfogad. A Biblia azt tanítja, hogy ez lehetséges. Ez Isten álma rólunk. Tehát ez elsősorban nem parancs, hanem örömhír. Talán még ezt egy kicsit más oldalról úgy is megvilágíthatnánk, hogy beleírt az Isten a teremtett világba egy gyönyörű törvény, gyönyörű rendet. A világ nem olyan, mint egy üres papír, amire mi emberek bármit ráírhatnánk, ami éppen nekünk tetszik, hanem erre a természetre, a világba, az atomokba, a sejtekbe, a lelkünkbe a Teremtő már beleírt valamit. A szeretet törvényét, a szeretet szavait. Talán lehetne úgy is megfogalmazni, hogy a világnak a hardverét megalkotta a Teremtő az atomokban, a sejtjeinkben, a lelkünkben. A világ hardverét ő csinálta meg. Azok a szoftverek, azok a gondolatok, érzések, életutak futnak jól ezen a hardveren, amelyek egybevágnak, kongeniálisak, méltók az Isten álmához. Lehet más szoftverekkel próbálkozni, de nem nagyon fognak működni. Tehát van egy gyönyörű isteni rend, ami szeretetről szól, és erre kapunk meghívást, hogy önátadásban, nagy lelkűségben, odaadásban éljünk.
Igen, csak ez az arany törvény, vagy ez az aranyrend, ez a teremtésbeli rend mégis valahol bűntudattá lesz, valahol az embert összezavarja, és ez pedig ugye a bűnesettel függ össze. Tehát ezt nem tudjuk megkerülni, amikor a teremtésről beszélünk, ahol egyébként Ádám és Évának az ős típusa, a nő és a férfi típusa, én azt gondolom a Szentírás tanúsága szerint elég világosan meghatározza az Istennek ezt a szent aranytörvényét, a teremtés rendjét és akaratát. De valami jött meg, az Isten, ugye Drewermann szoktam idézni, aki egy katolikus teológus volt a 20. században, és a mélypszichológiával és a teológiával foglalkozott. Ugye ő azt úgy fordítja le a kortársainak, hogy az Istennel szembeni lázadás, az embernek az Istennel szembeni lázadása, vagyis a bűn az valójában egy Isten komplexus. Tehát egy valami, ami aztán fölbojdít mindent, minden rendet. És egyedül az ember az, aki a világegyetemben mai tudásunk szerint az Istennel szemben lázadni is tud, vagy lázadhat. De ezzel együtt fel is bojdul minden, és elveszíti a mértéket, és ez nagyon sok bajnak a következménye, például az emberi kapcsolatokban, férfi-nő kapcsolatban is. Tehát ezt nem lehet megkerülni, ezt teológusként nem kerülhetjük meg, és nem tehetünk úgy, mintha ez nem lenne, bár van rá igény, hogy erről ne beszéljünk, és ezt zárójelbe tegyük, vagy valami ősi, elavult dolognak tartsuk, de alapvetően csak így lehet erről beszélni, és nyilván ennek összefüggésében akár a megváltásban kapott, vagy a megváltást ajándékát is így tudjuk csak értelmezni. Tehát a Istennel szembeni lázadása, az Isten komplexus, az valójában felborítja a rendet, felborítja az egyensúlyt, az arányokat, sok is ettől szenvedünk nap, mint nap. És ez nem gyógyul meg magától, ez nem igazodik ki, vagy nem lép túl, nem lendül túl tovább, és jön valami új, valami szebb, valami jobb, ahogy mondták tévtanítók és különböző filozófiai áramlatok, és mondják ma is, hanem ez újra ugyanott vagyunk, ugyanott tartunk, és ebből csak a megváltás szabadít meg.
Hát arra a kérdésre, hogy örökérvényűek-e a parancsolatok, én azt gondolom, hogy a kultúrától függetlenül megállnak, és örökérvényűek. Nyilván van a Bibliában néhány olyan tanítás, ami kultúrához is köthető, de a maga a lényege a parancsolatoknak örök érvényű. A törvényben azt gondolom, hogy Isten azt mutatja be azt a csodálatos világot, amire mindannyian vágyunk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, és ez egy csodálatos lehetőség. Az egy szomorú tény, hogy nem tudjuk megvalósítani, és itt jön be a másik törvénynek a másik feladata, hogy elvezessen bennünket a bűnbánatra, elvezessen bennünket oda, hogy magunk nem tudjuk megtenni, és hogy oda forduljunk Krisztushoz. Még egy kicsit a kultúráról egy példa, hogy Péter levelében olvassuk, hogy az asszonyok ne a hajuk fonogatásával foglalkozzanak. Hát azt hiszem a mai világban ez nem mondanánk, hogy ez egy különösebben problémás dolog lenne. Tehát ez egy akkori kulturális dolognak lehet, hogy betehető. Ma egészen más problémák vannak. Tehát amikor mondjuk az öltözködésről beszélünk, akkor nyilván van a kultúrának is ebben lenyomata, de a lényeg, hogy miért tesszük, hogy hogyan öltözködünk, mi a célunk vele, az változhatatlan.
És még az jutott eszembe itt lelkész urak is, meg Püspök atya gondolatából, ugye az egymás szeretete, illetve az a szeretet, amivel az Isten teremtett minket, akkor, hogy ezt a szeretetet mi át akarjuk sugározni egy másik ember, akkor, és mégiscsak vissza kell folytanunk sokszor a vágyainkat, és nem tudjuk teljesen ezt a szeretetet kifejezni, mert hogy nem élünk mondjuk házasságban. Tehát akkor ezeket miért kell visszafolytani, vagy vissza kell folytani?
Mielőtt én erre a kérdésre, azt majd újra kérem, mert én az előbbi körből kimaradtam. Lehet, hogy én egy picit másként értelmezem, de ha jól értettem ma este, az az egyház és szexualitás, nem az egyház és házasság. Mert ez a kettő két téma. Szabad nekem visszatérnem akkor még egyszer. Nem tudom, ismeri-e valaki, bocsánat, a katolikus egyház szerint a hatodik, nálunk a hetedik parancsolat. Hogy szól az? Eredetiben? Lóti náv. Ne paráználkodj, hogy így fordítjuk magyarul. Németül úgy van, hogy du sollst nicht ehebrechen. Ne törj házasságot. Azért érek vissza az előbbi kérdésre, mert itten kerülgetjük, bocsánat, én egy kicsit, mert lehető hallgatóság nem meri feltenni ezt, de én merek provokatív lenni. Mert erről beszélünk, hogy gondoltam, hogy a műsorvezető megkérdő, van-e az egyházban szexualitás. Ezzel indít. Hát nem, ez lett volna egy igazi felütés ennek a beszélgetésnek. De azért merem ezt megkérdezni, hogy ne legyen az, hogy kegyes szövegekbe belemerülünk. Nem azért, mert nem vagyok kegyes ember, legalábbis úgy, ahogy az Úristen megadta nekem, hanem azért, mert nem akarom megkerülni a mai kornak a kihívásait. Szóval ez a parancsolat eredetileg, hogy ne paráználkodj, ez a házasságot védte. A ne paráználkodj, ne törd meg a házasságot. Se a másikét, se a sajátodat. Ha az Ószövetséget végigolvasuk, amikor ez a parancsolat megszületik, akkor bizony ott vannak olyan történetek, amik nagyon kemények még a mai időben is. És szoktam mondani, hogy a Biblia az az életkönyve, ezért kellene olvasni. De mindenki úgy hivatkozik rá, hogy nem olvassa a Szentírás szó szerint, hanem ilyen áttételes, hallomások szerint, vagy akár ilyen közvetett dogmatikai szemüvegeken át próbálja nézni. Tessenek felütni az eredeti szöveget. De nem a Hébert, mert az nagyon nehéz, hanem a Bibliát, mint eredeti szöveget, és azt kellene olvasni. És ha valaki olvassa a Bibliát, akkor megdöbben, hogy nincs új a nap alatt. Az élet könyve. Ha végigolvassuk a Mózes első könyvétől, vagy a Teremtés könyvétől, akkor azokkal a kérdésekkel találkozunk, amik ma is szembe jönnek, csak a kulturális környezet változott meg, de az embernek az alaptörténete semmit nem változott, sem ez. Egy néhány bibliai helyet el is hoztam itt a farzsebemben, ha valaki olyan kérdést tesz fel, akkor ki fogom húzni, és válaszolni fogok bibliai igék alapján erre a történetre. Szóval eredetileg a parancsolat az a házasságot védte, másképp mondom, a tisztaságot védte, a szentséget védte. Bár mi a protestánsok a házasságot nem tartjuk szentségnek, hanem szentnek tartjuk, érinthetetlennek, Isten számára elkülönített, vagy Isten szerint elkülönített életközösségnek, de nem szentségnek, de ez dogmatikai kérdés. Szóval a parancsolat eredetileg nem a szexualitás tiltására vonatkozott. És egy kicsit benne vagyok a második kérdésben, mi van, hogyha ki akarom fejezni valaki iránt a szerelmi vágyaimat. Mi valljuk azt, legalábbis mi reformátusok, hogy az Isten az egész embert teremtette, és az egész emberben benne van a lelkünk, de benne van a testünk is. Ha benne van a testünk, benne van a testnek a vágyódása is, uram, bocsá, fiatalkorban. Hát most nagy bűn, ha szépnek látom a másikat. Időskorban sem, az nem, hogy fiatal. Szóval csak ide szeretnék eljutni, hogy ez a parancsolat elsődlegesen azt a kapcsolatot védte, és aztán az Ószövetségben előjön olyan, mikor az Isten az ő népének a szemére veti, hogy idegen istenekkel paráználkodtak. És az nem azt jelentette, hogy szexuális közösülés volt, hanem az volt, hogy az Istennel való szent közösséget feláldozták, és átpártoltak máshova. Tehát erről szól a történet, hogy hogyan állok én abban a közösségben, és azért megyek el ebbe az irányba, mert ez megváltoztatja a látásmódunkat. Én szerintem a mai kereszténységet jobban nyomja a viktoriánus kor, mint a bibliai igazság. Elnézést kérek. Ha visszamennénk a Bibliához, akkor nem a viktoriánus igazságokat szajkóznánk itten 150 év az európai kultúrában, hanem a bibliai igazságokat. Ezért kellene visszamenni, és ebben a pillanatban megváltozik az egész. Tehát Isten, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, ugye, akkor részben védi azt a szent közösséget, ami az Isten szerint elválasztott, a másik oldalon pedig védi, bármilyen furcsa, az Isten által teremtett testnek a tisztaságát. Mert természetesen, hogy én ott összeadhatom magamat bárkivel. Ráadásul a mai, hogy mondjam, társadalmi helyzet nem is tiltja, legfeljebb politikailag bele lehet bukni, ugye? De nem azért, mert erkölcsileg akkorát durrantottunk mellé, hanem azért, mert nem bírja el. Tehát itt arról van szó, hogy az a bűn, ami kiderül, ami nem derül ki, az nem bűn, lehet csinálni bármit, az Isten pedig nem így nézi. Az Isten előtt azért picit másként néz ki a történet. Tehát, amit a társadalom megenged, az az egyik része, az Isten, mikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor azt a tisztaság, én így szoktam fiataloknak, mert azért beszélgetünk róla, hogy nézd, bármit megcsinálhatsz, ma a társadalom, legfeljebb a szüleid mondanak valamit, vagy nem mondanak. Én nekem négy gyerekem, nekünk nem, nekem csak, nekem csak felesbe van részem benne, de vigyázz, szoktam mondani, hogy nem az a poén, hogy négy gyerekem van, hanem az, hogy egy feleségtől. Szóval van négy gyerekünk, és hát kettő már nagyobb Budapesten egyetemista, és mind a kettőnek van barátja, illetve barátnője, és nálunk szabály volt, és nem is kellett nekem, mind a gyerekeimnek elmondtam, nézd, barátaitok meg barátnőitek eljöhetnek hozzánk, de ameddig én vagyok az édesapátok, addig ti nem alusztok együtt, ameddig nem esküsztök össze. És ez nálunk alapvető történet, senki nem is vitatkozott vele, eljön a lányomhoz a barátja, meg a fiamhoz még nem jött a barátnő, mert Szent Péterfai jó katolikus kislány, és nem biztos, hogy házasság is lesz belőle, de per pillanat így néz ki, és nagyon szép lány, úgyhogy örülünk neki, és okos is. Szóval eljönnek, és ott előttünk vannak. Tehát azért lehet úgy, hogy a tisztaságot, tehát én még ilyen apa vagyok, aki beállítottam azt, hogy mi az, ami, és a tiszta szabályok azok jelentik, és ez az ő tisztaságukat védik. Tehát az Isten, amikor azt mondja, hogy ne paráznál, hogy természetesen a társadalom nem akadályoz meg, bárkivel össze lehet ma feküdni, nehogy már ne. Most ne legyünk álszentek. És keresztbe kasul naponta többször is. Csak összeszennyezed magad. És szembe kell nézni. És ha majd egyszer esetleg egy olyan kép kikerül, akkor vagy a gyereked elé kell állnod, vagy pedig később a gyereked azt mondja, hogy jaj, anya, apa, hát ilyeneket találtam a neten. Érthető? Tehát, hogy mi ez a ne paráználkodj? Mert ez a ne paráználkodj. meg lehet csinálni, lehet. Nem arról szól, hogy a szeretetet ne fejezd meg, ne éld meg. Csak számolj azzal, hogy ha tisztaságodat feladtad, akkor ennek következménye van, amit részben az Istennel, részben pedig azokkal kell elintézned, akikkel majd úgy érzelmileg szembe kell nézned, a házastársaddal, a gyerekeiddel, az édes testvéreddel, meg sok másokkal.
Lesz itt még provokatív kérdés, csak jó sportemberként gondoltam, melegítsünk be, de nem mindenki... Nem mindenki igényli a bemelegítést. Bocsánat, lelkész.
Csak egy rövid reagálás. Tehát igen, mert azért kicsit benne volt a kérdésben, ahol tettem az is, hogy a bűntudatkeltés az mennyire... Mert ugye tudnék, arról van szó, hogy egyik oldalon a kultúráról is volt szó, amióta az ember és közösségben él a legősibb időkig visszamenőleg, onnan tudunk egyáltalán nyomokat felfedezni, ott a társadalom, a közösség védte magát, és a szexualitás területén, és akkor ne beszéljünk mondjuk házasságról, főleg nem mondjuk monogám házasságról, hisz azért tudjuk az Ószövetség világában is azért a több nevűség és sok mindennek megvan a történelmi hagyománya, tehát ezek változnak, ezek a dolgok, azonban a közösség mindig védte magát, és ahhoz, hogy védje magát, ahhoz nagyon sokszor felhasználta, és nem a keresztény egyházokról beszélek, hanem felhasználta a vallást, felhasználta a mítoszt, felhasználta azt, hogy ezt a védelmi kört, ugye, mert hogy mindig ott van a kísértés, és ott van a gonosz, ezt ne felejtsük el, amelyik az embert ben ezt a felbojdult állapotot, erkölcsiséget okozza. És hát igen, az egyháznak van ebben nyilván bűne, mert hogy a kereszténységet ugyanúgy felhasználja, az emberi közösség is felhasználta, hogy ezt a alapvető, az élet védelmében fontos törvényeket hát az ember tiszteletben tartsa, betartsa. Az egy más kérdés, hogy vannak-e az egyházaknak, vagy az egyháznak bűnei ebben. Most beszéltünk viktoriánus korról, de beszélhetünk középkorról, beszélhetünk kegyességi irányzatokról, ahol valóban erre a bűntudatkeltésre kerül a hangsúly, és nem az evangéliumi szellemre. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ez ma viszont meg azt látjuk, hogy átesünk a ló túloldalára, és el fog érkezni majd nyilván megint az a pillanat, amikor a közösség fordul oda, akár a valláshoz, vagy valami transzcendenciához, hogy ismét valamiféle rend legyen, mert az ember nem tud rendet csinálni önerőből, hanem csak rendetlenséget. Mármint ilyen kérdésekben. Tehát ezek nagyon izgalmas kérdések. Ami korszakban mi élünk, és lelkészként, papként helyt kell állni, vagy szülőként, gyermekként, fiatalként, ez egy, erről talán már később beszéltünk, de ez egy nagyon bonyolult dolog, és bizonyos értelemben egy ilyen merev rendszerben könnyebb élni, mint mondjuk abban a helyzetben, ahol szinte már minden lehet csinálni, és ez a korszak.
Két rövid gondolatot hadd fűzzek ehhez hozzá, hogy miért van ez a nagyon magasra tett bibliai eszmény, hogy a szexualitás a házasságba való. Ezt szeretném egy kicsit megvilágítani, hogy mi ennek az oka, mi az értelme. A testi egyesülés az a legmélyebb módja annak, hogy férfi és nő, férj és feleség egymásnak tudják adni magukat. Az egységüket átélik, megünneplik. És a kereszténység meg a Biblia meggyőződése az, hogy ez a cselekedet akkor igaz, akkor van a helyén, ha nem csak két test egyesül, hanem két ember. Ami azt jelenti, hogy egymásnak adják az örömeiket, a fájdalmaikat, a múltjukat, a jövőjüket, két életnek a harmóniáját ünnepli meg. Ez a cselekedet, a testi egyéválás ekkor igaz, ekkor van a helyén. Különben mind a két fél átéli, hogy megtettünk valamit, ami nem egészen igaz. Úgy tettünk, mintha mi egyek lennénk. De sajnos nem egészen igaz. Lehet, hogy igaz lesz egy évig, két évig, de az egész életemet nem adtam oda. Egy másik gondolatot hadd fűzzek ehhez hozzá. Manapság nagyon divatos azt mondani, hogy a házasságot ki kell próbálni. Összepasszolnak-e, összeillenek-e. És nagyon érdekes, hogy a statisztikák pont az ellenkezőjét mutatják. Mégpedig azt, hogy amelyik házasságot kipróbálták, ahol együtt éltek esküvő előtt, az nagyon gyakran fölbomlik. És amelyik házasságot nem próbálták ki, ott nagyon gyakran együtt maradnak. És ez egyáltalán nem véletlen. Mert magát a házasságot kipróbálni nem lehet. Az, hogy az egész életemet totálisan odaadom, ezt nem lehet kipróbálni. Ezt az ember egyszer az életben ámulattal megkaphatja, hogy valaki a teljes életét nekem adta. Megrendülten ezt át lehet élni. Ezt kipróbálni nem lehet. Kipróbálni, aki mondjuk sok-sok kapcsolatba bele kóstolgat fiatalon, nem a házasságot fogja kipróbálni. Nem azt gyakorolja be, nem azt tanulja meg, hanem a próbálgatást próbálja ki, azt gyakorolja be. Nem egyre inkább képes lesz a házasságra, hanem egyre képtelenebb arra, hogy valaha is a teljes önmagát oda ajándékozza, és valakinek a teljes életét elfogadja, befogadja.
Viszont arról meg biztos, hogy beszélnünk kell, hogy mi a véleménye vagy az álláspontja a keresztényeknek mondjuk az együttélésről. Tehát én értem, hogy a próbaház, vagy az nem próba, illetve nem biztos, hogy statisztikailag azokat a számokat hozza mondjuk, mint amikre számítunk, de mit mond az egyház az együttélésről? Tehát azok, akik mondjuk katolikusként együtt élnek, áldozhatnak-e? Vagy ha meggyónja, és egyébként tegyük fel, mégiscsak együtt él vele, akkor azzal mit tesz az egyház? Vagy mit mond erre az evangélikus baptista, vagy a református lelkész?
Elsősorban a házasság versus együttélés. Az együttélésnek is számos formája van, amiről Püspök úr beszélt, az inkább ez a fiataloknak a próbálgatása, és akkor egy ideológiát gyártunk hozzá, hogy ezzel kipróbáljuk, és akkor ugye tovább menjenek, van egy gazdasági oka is, hogy akkor legyen meg ez, legyen meg az, és majd összeházasodunk, és akkor már a gyerekek is már egész nagyok, és akkor talán jó esetben összeházasodnak. Ami gyakorlatilag azért nevetséges, most egy picit fölülemelkedünk, és rátekintünk erre, és nem, tényleg nem iróniát akarok mondani, mert hogy igazából úgy élnek házasságot, hogy nincsenek összeházasodva. Na most egy keresztény ember, egy hívő ember számára az, hogy a másikat megtalálja, és ő vele életközösségbe lép, azt gondolom, hogy a hitéből adódóan kell, hogy fakadjon az, hogy erre kérje az Isten áldását. Mert ha ez nem fakad belőle, akkor, hát akkor ott a hittel is probléma van, vagy akkor a dolgok összekuszálódtak megint csak. Ugye van ez a nagyon-nagyon-nagyon egyszerű és bulgáris mondás, hogy hát az a papír, minek a papír, ugye a papír, ha ismerjük ezt, ugye minek a papír. Érdekes módon a házasságnál ez egy kérdés, hogy minek a papír, de mondjuk ott nem teszi fel senki ezt a kérdést, hogy mondjuk a nyelvvizsgáról kell papír, a diploma is papírból van, a jogosítvány is abból van. Most, hogy én is ilyen vulgáris példával válaszolok. Csak épp a házasságnál, az Isten egyik legnagyobb ajándékánál, és az egyik legfontosabb, és egy tényleg életre szóló szövetségnél jön ez a kérdés fel, vetődik ez a kérdés így fel. Mindeközben pedig tapasztaljuk, és ezt meg kell mondani egészen őszintén, hogy gyülekezeti tagjainknak is egy igen jelentős része, főleg a fiatalabb generációban, nem házasságban, hanem élettársi viszonyban él, vagy átmenetileg él, vagy csak jóval később házasodik össze. Ez meg egy statisztikai tény, tehát hogyha ezt letagadhatjuk, vagy mondhatjuk, hogy nem így van, de ez így van. Viszont az is biztos, hogy a keresztény közösségbe járó, aki tényleg rendszeresen jár, és nem csak névleg evangélikus, vagy katolikus, vagy egyebek, vagy csak nagy ünnepekkor szédül el a templomba. Tehát az ő esetükben viszont jóval nagyobb a társadalom többi csoportjához képest azoknak az aránya, akik valóban házasságot kötnek, és Isten áldását is kérik a házasságukra. Tehát én nem szeretem az önostorozást, és főleg azt nem szeretem, amikor mi keresztények akár az értékeinket, akár a hitünk legszebb titkait és az ebből következő magatartás formákat minden probléma és nehézség ellenére leértékeljük, vagy kicsit ilyen sajnálkozva beszélünk magunkról. Nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztény erkölcs az bár nincsen a nagyon reklámozva, és nem a mainstream ideológiákhoz, vagy a mainstream életvitelhez tartozik, vagy nem oda emelik fel. Mégis azt kell, hogy mondjam, nagyon sok embernek a sajátja, és sokkal többen vágyakoznak rá egyébként, mint akik ezt bevallhatják, vagy bevallják. Ez akkor derül ki, amikor ez megadatik nekik, és ezért nagyon nagy hálával tartoznak. És ezt el is mondják. De erről meg beszélni kell. Hogy biztosak mindenkit, aki ezt fontosnak tartja az életében, tehát a hitet és az erkölcsiséget, hogy az egybe tartozik, például a házasság kérdésében, erről beszéljen. Még akkor is, hogyha per pillanat, momentán, ez nem a legdivatosabb, vagy nem a legelfogadottabbnak tűnik már, ami a közvéleményt, vagy a korszellemet illeti.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.